erős várom Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük ekénekes könyvünk 275-ös számú énekét. 275-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
116-os számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvből most liturgia éneként, 116-os énekünket. Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmazz és ments meg engem, légy kővárom, amelybe bármikor bemehetek. Mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam, Te vagy ifjúkorom óta. Amen. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségedért, mert bűneim erőt vesznek rajtam. De Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nékem a Te kegyelmed, csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki formálod az értelmünket, és meghallgatod a kéréseinket, minden emberi értelmet meghaladó módon, ezért hozzád fohászkodunk, Urunk. Bocsáss meg mindazt, ami a lelkiismeretünket terheli, és add meg azt, Urunk, ami meghaladja a mi reménységünket. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Márk evangéliumában találjuk annak 7. fejezetében, a 31. verstől a fejezet végéig következőképpen. Isten igéje, tehát Márk evangéliumából olvasom a 7. fejezet 31. versétől. Így szól Isten igéje. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidódon át a Galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában, a sokaságból ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effáta, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott. Úgy, hogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték. És szerv fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett. A süketek is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istenét. Onnan jön-e ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnapon köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket. Most ebből az alkalomból elénekeljük a 436-os számú énekünket, tehát születésnapi köszöntésképpen a 436-os éneket énekeljük el. álljanak föl akkor azok, akik az elmúlt hónapban születtek. Tehát köszöntjük az augusztus hónapban születetteket. Úrunk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életébe, és kérjük, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Amint megosztoznak a fiatalok. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig folytassuk. Az ige hirdetésre készülve a 181-es számú énekünk eléneklésével 181-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak harmadik fejezetében, a 28. verstől a 31-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből olvasom a harmadik fejezet 28. versétől. Így kezdődik Isten igéje. Hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hitáltal. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hitáltal? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, tegnap egy Eker szolgálók találkozóján voltunk, ahol egyik téma kapcsán fölmerült az a kérdés, hogy mi a különbség a reformáció kora embere és a mai ember között. És egy tanulmányból idézett valaki, aki azt mondta, hogy a reformáció korában azért üthetett nagyot, amikor kiszögezte Luther Márton a 95 tételét, mert a reformáció korának emberét foglalkoztatta az Isten kérdés. Az emberek szívében ott volt a kérdés, hogy kicsoda Isten. Ott volt a szívükben az, hogy miképpen üdvözülhetek én, vagy ott volt a szívükben a kérdés a mennyország és a pokol kérdésében is. Hol lesz majd az én helyem? A halálom után hová fogok kerülni? Mennyország lesz a részem, pokol lesz a részem. És mondják ebben a tanulmányban egyébként, hogy a ma ember, a makkorának az emberét ezek kevéssé foglalkoztatják. Ezek a kérdések nem foglalkoztatják a ma emberét. Így aztán mondta valaki, hogy ha ma szegezné ki Luther Márton a 95 tételét a reformáció elindításaként, akkor lehet, hogy hamvába holna, mert hogy egyébként az embereket kevésbé foglalkoztatja az Isten kérdése. Azt én hozzáfűztem, hogy azért nem Luther Márton indította el a reformációt, hanem az Isten szent lelke kellett ahhoz, hogy ott a tüzet elindítsa, és az mai korunkban is az Isten szent lelke tudna indítani egy reformációt, vagy tud elindítani egy ébredést. Tehát nyilván nagy vonalakban azért ez igaz volt, hogy abban azokban a napokban valóban úgy látszik innen, évszázadokkal később, hogy az embert foglalkoztatta az Isten kérdés. Hogy aztán ez így volt-e, vagy napjainkban így van-e, azt nem nekünk kell eldönteni. Az biztos, hogy Pál apostolt ebben a levélben is az Isten szent lelke mozgatta abban a kérdésben, hogy hányadán is állunk az Isten dolgaival. Hogyan tudnék én az üdvösségre jutni? És mi az, ami engem az üdvösségre átsegít? Hogyan lesz enyém az Isten által megígért üdvösség? Tehát miképpen igazulhat meg az ember? Számára az Isten szent lelke által ez egy nagyon fontos kérdésé. Hogyan lehet üdvözülni egy embernek? Hogyan lehet megigazulni egy embernek? És valóban a mai emberét lehet, hogy nem ez foglalkoztatja, hogy hogyan igazulhat meg, de az élete mindenképpen tele van kérdésekkel, amely mögött ott van a nem látható világ is, a transzcendens világ, oda vezeti egyébként vissza a kérdései keresett választ. A nem látható világ mozgatja az ember szívét, még akkor is, hogyha egyébként nem direktben célozza meg azt. De amikor keresi az életére a megoldást, mondjuk éppen beteg, és keresi a megoldást, a gyógyulást, akkor sokszor átnyúl a nem látható világba, és onnan szerez be egyébként olyan segédeszközöket, amelyekkel a gyógyulását segítheti. Vagy van egy olyan élethelyzet, egy olyan lelki problémája, amelyet nem tud megoldani, akkor átnyúl a nem látható világba, és akkor onnan merít önmagának esetleg erőt, vagy onnan szed megoldást az életére. Tehát ennek a kornak is megvan a transzcendens világhoz való kötődése, és hát ezt nem mutatja jobban, mint amikor a televízióban látjuk az RTL klubon ezt a Jósló TV-t, vagy Jósda TV-t, vagy TV Jósdát, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Mindig, amikor rápillantok erre, akkor azt mondjuk, ki az az ember, aki egyébként ezt megnézi? Vagy ki az az ember, aki bedől annak, és fölhívja őket telefonon. Azt gondoltam, hogy ilyen kamu telefonok vannak, hogy magukat hívogatják onnan a stúdióból, és megjátszák az embereknek, hogy egyébként van forgalom. De biztos, hogy be is dőlnek nekem. Az emberek szeretnének megoldást az életükre. Szeretnék, hogyha a jövőjük egyrészt ismert lenne számukra, másrészt pedig biztos lenne ez a jövő. Tehát be tudnák biztosítani a jövőjüket. És el tudom képzelni, hogy az emberek valóban hívogatják ezt a műsort. De hát most halt meg Bajor Imre nemrégen, és hogyha csak szőrmentén hallottunk róla, akkor is nyilvánvalóvá vált, hogy ez a szerencsétlen ember kapaszkodott mindenbe, hogy a daganatos betegségből megmenek. Kijönt Kínába, meg mindenféle ilyen természetgyógyásznak nevezett sarlatának hoz fordult oda, és alkalmasint még a vagyonát sem sajnálta, hogy odaadja azért, hogy megoldása legyen az életére nézve. Tehát alapvetően azt láthatjuk mindezekből, és természetesen ezen kívül még rengeteg ilyen információnk lehet, hogy a korunk embere és korunk emberének az életében is ott van a transzcendens utáni vágy, ott van valami utáni vágy, hogy az életében legyen megoldás, mint egyébként Izrael népének az életében, a zsidók életében is, az élő Isten népének az életében, mert egyébként ők is bevitték az életükbe a bálványokat. És betették a templomba azt a bálványt, amelyet a környező népek imádtak. Amelyeket a környező népek találtak ki, és amelyekhez a környező népek fordultak azért, hogy az életük jobbá forduljon. És akkor betették a bálványt a Isten templomába. És azt mondták, hogy akkor majd ehhez fogunk imádkozni. És amikor kellett nekik, mert mit tudom, egy szárazságot nem volt termés, akkor előveszük a termékenység Isten. És akkor most őt imádjuk. És amikor volt bőven termés, akkor fogták és visszatették a bálványt a helyére. Milyen praktikus megoldás. Tudnék, ezt lehetett mozgatni, úgy, hogy nekik tetszett. Ha kellett, elővették, ha kellett, eltették a sufniba. De az élő Istennel ezt nem lehet megtenni. Mert az élő Isten egyébként az emberek életét kéri. És azt mondja, hogy én nem azt akarom neked megadni, hogy egészséged legyen, hogy gazdagságod, vagy bőséged legyen, hanem neked életet szeretnék adni. És majd aztán megjön neked az, amihez az élethez szükséges. Tehát az Izrael népe, Isten népe is tele volt mindenféle bálvánnyal, de az élő Úr nem kellett nekik, mert azt nem lehetett sufniba tenni, az beleszólt az életükbe, az szembesítette a bűneikkel, a cselekedeteik következményével, a szembesítette mindazzal, ami az ő rendje, az Istennek a rendje, és amit az ember ezzel a renddel szemben tett. Na hát erre nincsen szükségünk, mondták a zsidók, mi alapvetően nyugodtan szeretnénk élni. Hagyjon bennünket békén az Isten. Majd mi tudjuk, hogy hogyan kell az életünket berendezni. És a ma embere is így van egyébként. Hagyjanak engem békén, engem ne zaklassanak az, hogy az Isten van, meg az Isten majd szembesít, meg tükröt tart az életem elé. Majd én azt tudom, hogy hogy kell berendezni. Ha majd esetleg szükségem lesz, akkor majd fölkiáltok, hogy Isten segíts, mert most súlyos beteg vagyok, Isten segíts, mert most olyan anyagi helyzetbe kerültem. Vagy, és akkor lehetne mondani még, hogy milyen helyzetben próbál az ember segítséget kérni a nem látható világtól. Tehát alapvetően a zsidók is, Izrael népe is, a ma korunk embere is odafordult a transzcendenshez, és ezért vannak egyébként józsdák, meg halottlátók, meg csodagyógyítók, meg sarlatánok, és aztán keresik ezeket a helyeket, meg költik rá egyébként az egész vagyonukat is alkalmasint, mert nem szívelik, hogy az életükben egy tükör legyen, hogy az Isten megmutassa, hogy mit is cselekedett, és mi is ennek a cselekedetnek a következménye, saját életére nézve, a családjára nézve, a környezetére, a társadalmára nézve, és egyébként Istenre nézve. Tehát a felolvasott ige szakaszunk előtt nem sokkal egy nagyon érdekes kijelentést tesz Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke, amely egyébként nagyon komolyan szembesít velünk abban, bennünket azzal, amiből fakad a mi korunknak a kérdése is, meg fakadt egyébként a reformáció korának is a kérdése, mégpedig ez a 23. vers, így szól a Római Levél 3. fejezetének 23. verse, mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének. Mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Ez lenne a mi életünknek a legnagyobb kérdése. Mikor nekem egyébként is sorolhatnánk, hogy kinek milyen kérdései vannak, milyen problémái. Ez lenne a kérdésnek, ez lenne a gyökere ezeknek a kérdéseknek, hogy mert senki sem rendelkezik Isten dicsőségével, mindenki hiával van ezek, és mindenki vétkezett. Ha ez a kijelentés Isten szent lelkének világosságában, akkor csak ez lehet az alapja, mert Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke most ezt helyezte elénk, és hogyha valóban az Isten szent lelke működik, és belehelyezi az ember szívébe ezt, és engedi az ember, hogy ez a szívében működjön, akkor valóban arra indít bennünket, hogy elvesztem. Mindenki vétkezett, s hiával van Isten dicsőségének. Innentől kezdve, Irénkenétől kezdve bezárólag velem, hogyha ezt a kört itt leírjuk. Mindenki vétkezett, nincs olyan ember. Még a legártatlanabb kisgyerek, aki itt van, Édvard talán itt van, és ott. Még ő sem mentes ettől. Még ő is vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. És a legöregebb is közöttünk, meg a leghívőbb is közöttünk, még a lelkész is, hiával van Isten dicsőségének, és vétkezett. Mert az ember élete, amikor elszakadt Istentől, akkor belekerült ebbe a bűnbe. És aki ezt tagadja, aki ez ellen tiltakozik, az éppen azt nyomja el magától, ami az élete számára megoldás lehetne. Hát nem azért hangzik ezzel itt, hogy az ember gyomrát összeráncsa Isten, mindenki védkezett, hú, én is, akkor mi lesz? Nem azért mondja Isten, hogy gyötörjön bennük, hanem azért, mert kínálja a lehetőséget. Hát nem érted? Mindenki védkezett, hát ne mondd már azt, hogy engem ez nem érdekel, hogy rám ez nem vonatkozik. Hát rád is vonatkozik. Hát az a jó, hogy folytatódik egyébként, mert a 24. vers meg így hangzik. Ezért Isten ingyen igazítja őket kegyelméből. Miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Hát óriási ígéret van. Hát Isten azt mondja, hogy lássátok meg magatokat, itt van a tükör. És egyébként kínálom a megoldást, itt van, tessék, ne ijedj meg. Megoldás itt van. Olyan csodálatos látni, hogy Isten így szereti a világot. Így szereti az embert. Ő nem hagyja benne abban, amiben van. Mert egyébként mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy engedjük. Hát, hogyha ilyen balga, akkor hadd menjen a maga útján. Aztán majd csak észbe kap valamikor. Az Isten meg azt mondja, hogy állj meg. Értsd meg. Hiával vagy a dicsőségemnek. Hiával vagy mindennek, ami az isteni. Mert egyébként folyamatosan a bűn van az életedben. És hogyha valaki erre rádod be, hogy elvesztem, és utána fölmerül benne a kérdés, hogy na hát akkor hogyan lehet enyém az üdvösség? Hogyan igazulhatnék én meg bűnös létemre, elveszett létemre, hogyan igazulhatnék meg? Akkor kínálkozik két út az ember előtt. Az egyik a törvény. A zsidók azt mondták, tartsd meg a törvényt, és akkor tiéd lesz az üdvösség. A másik meg, amit az új szövetség megjelenik, a hit kérdés. Akkor higgyél, és akkor majd tiéd lesz az üdvösség. És akkor Pál apostol azt mondja, most akkor melyik a kettő közül? Ő egy nagyon komoly zsidó teológus volt, aki ismerte a zsidó megigazulásnak a lehetőségét. És azt mondja, a törvény előírása fontos az ember számára. Azt mondta az Isten, ha betartod a törvényt, akkor megigazultál. Jézus Krisztus meghalt értünk, és bennünket az ő halál által, ingyen kegyelme által megigazított. Akkor most melyik érvényes ránk? A zsidók mondták, hogy törvényt kell megtartani. Az új szövetség emberé megmondják a Szentlélek által, hogy a hit az, ami megigazít bennünket. Amikor megkérdeznek engem, hogy milyen felekezetű lelkész vagyunk, hogy milyen felekezetűek vagyunk mi, a Philadelphia Evangélikus Egyházközség, akkor mindig mondom, hogy alapvetően mi nem egy vallási előírás szerint élő közösség vagyunk. Tehát bennünket nem az irányít, hogy mit ír elő, akár a kereszténység törvénye, vagy mit ír elő az evangélikus egyház törvénye, hanem bennünket az Isten szent lelke, Jézus Krisztus megváltása által mozdított ki, és mi azért vagyunk együtt, mert mi ebben a megváltásban, ebben a megigazítatásban találtunk egymásra, és azt mondjuk, hogy testvérek vagyunk, és mi testvérek együtt keresünk az Isten akaratát, és akarunk benne élni. Mi nem egy törvény betartásával definiáljuk magunkat, hogy mi egy törvényt tartunk be, ezért összetartozunk. Nem, Jézus Krisztus, ami bennünket összetart. És az nem is érdekel bennünket, hogy a vallások mit írnak elő. És ezt most értsék jól a testvérek. Egyébként, hogyha a vallások azt írják elő, amit a lélek diktál, akkor az nagyon jó, mert le van írva. De a vallások leírásának megtartásából, abból nem tud megigazolni az ember, mondja egyébként Pál apostol. Törvény betartása nem igazít meg. Ott van a gazdag ifjúnak a története, bizonyára ismerős a Szentírásban, amikor megkérdezi tőle, hogy hogy igazulhatnék én meg. Azt mondja, tartsd meg a törvényt. De hát megtartom korai ifjúságomtól kezdve. Hát akkor add el azt, ami a legdrágább neked. Válj meg attól, amiben a legnagyobb bizalmad van. Amin az életedet helyezted. És kövessél engem, higgyél én bennem. Akkor azt mondja, hogy nem. Bizony nagy vagyona volt. És a vagyonába kapaszkodott. Azt mondta, hogy ezt tart meg engem, ezt kell gyarapítanom. Örököltem az apámtól, és majd örökíteni fogom a gyerekeimre. És ezt kell nekem szépen építgetnem. És nem tudott tőle elszakadni. És most nem az a kérdés, hogy ha valaki nem tud hajléktalanná lenni, akkor az nem lesz Krisztusé. Nem erről volt szó. Hanem arról, hogy a hite, a reménysége, a bizalma, az miben van? Krisztusban van-e? Vagy abban, amit megszerzett? És ez lehet egyébként tudás, ismeretanyag, lehet pénz, lehet vagyon, lehet egyébként emberi kapcsolat, de ha nem Krisztusban van ez, akkor egyébként nem ér semmit. Ez az ember, a történetbeli ifjú ember szomorúan ment el Jézustól. És akkor kérdezik a tanítványokat, hát mi van, akkor ki üdvözülhet, ha már az se, aki egyébként korai ifjúságától tartja a törvényt. És akkor mondja Jézus, hogy a tűfokán nehéz átmenni a tevének. A hív ember is így juthat át, mint a teve a tűfokán. Tehát magyarul nem juthatná. De egyébként az Isten minden lehetséges. Az Isten még a tűfokán is át tudja vinni a tevét. A tűfokán még a gazdag embert is át tudja vinni az Úr Jézus Krisztus. Az üdvösségben még a kőkemény szívű embert, vastagnyakú kunembert is át tudja vinni. Meg azt is, aki bízik a vagyonában, esetleg a kapcsolatrendszerében, esetleg a tudásában, még azt is át tudja vinni, mert Istennek minden lehetséges. Az embernek nem lehetséges. Vastagnyakú kunember nem tudna megtérni. Gazdag ember nem tudna elengedni a vagyonát. A bölcs ember a saját bölcsességét nem tudná leadni. De Isten egyébként meg tudja váltani belőle. És olyan jó, hogyha így definiáljuk magunkat, hogy mi Jézus Krisztus megváltottjai vagyunk. És mindenkit hívunk ezzel Jézus Krisztushoz. Ez definiál bennünket. Ez azonosít be bennünket. Ezek vagyunk mi. És nem egy vallásnak a követői. Nem egy törvény betartói vagyunk, hanem a szívünkbe helyezi az Isten a törvényt. És hát itt jön a hit és a cselekedeteknek az összefüggése, vagy a szembenállása, vagy szembeállítása, mert sokan szembeállítják. És akkor hit által, vagy cselekedetek által. És hogyha valakinek cselekedetei vannak, vagy a cselekedeteiről beszél, akkor ennek már vége van, mert ő nem a hitből, hanem cselekedetekből akar megigazulni. És nekem ezért tetszik Jakab levele. Sokan azt mondják, teológusok, hogy kilóg Jakab levele a Szentírásból, az evangéliumból, Pál apostol leveleitől különbözik, mert azt mondja Jakab, hogy mutasd meg a hitedet cselekedeteid nélkül. Én megmutatom a hitemet cselekedeteim által. Ezt ha rosszul értjük, ha gonoszak vagyunk, akkor kifordítjuk, és azt mondjuk, hogy persze, hát ez egy gőgös ember, ez azt mondja, hogy tökéletes lett, és mostan mindent jól csinál. És azt mondja, nézzetek meg engem. Tehát Jakab nem ezt mondja, hanem Jakab azt mondja, hogy engem Jézus Krisztus megváltott, szívemet megformálta, és ebből a hitből, ebből a megigazításból származik az, amit én gondolok meg, amit cselekszek. És egyébként az én cselekedeteim, amit egyébként láttok, mert a hitemet nem látjátok, mert az bent van a bensőmben. De amit láttok, hogy hogyan viszonyulok én ahhoz, aki engem megbánt, hogyan viszonyulok ahhoz, aki ellenségem, hogyan viszonyulok egy helyzetben, hogyan beszélek, azt látjátok. És azt mondja Jakab, hogy én a cselekedeteim által megmutatom neked a hitemet. De te nem tudod megmutatni, hogyha nincs ennek túlcsordulása. És ezért szeretem én ezt a szót, hogy a cselekedetek azok a hitnek a túlcsordulásai. Amikor az emberből kibudjan a Krisztussal való kapcsolat. Azokon keresztül, azokon az eseményeken keresztül, amiket a hétköznapokban megélünk. És ezért jó azt látni, amikor valaki a hétköznapokban éli meg a hitét. És nem a templomban csak. Amikor kilép innen, akkor úgy lép ki, mint Isten nagykövete. Úgy lép ki, mint akin keresztül egyébként az Isten meg fogja szólítani a világot. Akin a cselekedetei által mérik le azt, hogy egyébként mi van a belsejében, mi van a szívében, mi van a gondolatában. Tehát nagyon fontos, hogy az üdvösség az a megváltásból fakad. Jézus Krisztus engedelmes áldozatából fakad az, hogy nekem üdvösségem lehet, mert én elfogadtam azt, amit az Isten fölkínált. A hit az a megigazultság, külső megnyilvánulás. A hitnek a külső megnyilvánulás a cselekedet, amikor világossá lesz az, hogy bennem mi van. És olyan jó látni ezt, hogy Jézus valóban megszerezte a bűneink bocsánatát, és ezzel váltságot szerzett nekünk az Úr előtt. És így mondhatjuk azt, hogy megigazultunk az Isten előtt. Nem a mi érdemünkből, nem azért, mert én valaki vagyok, vagy azért, mert én valamit tettem, hanem azért, mert Jézus Krisztus tett, de én azt elfogadtam, mert értem is tette. Meg érted is tette. És én azt elfogadtam. Vissza lehet utasítani. Ismerős az a történet, amikor egy tanár az osztályába fölkínálja az aranyóráját a gyerekeknek. Na tehát gyerekek, itt van az a tessék, kifogadja el. És akkor mindenki azon gondol, hát nagyon drága, talán el is mondta, hogy az apámtól örököltem. És akkor a gyerekek nézik, hogy aranyóra és apjától örökölte, hát biztos csak viccel velünk, és hogyha majd nyúlunk értek, akkor kirántja a kezünkből, és kinevetnek majd bennünket, és akkor mondják, hogy nem kell. És ott a hátsó sorban a legrosszabb gyerek, mert mi időnkben egyébként a rossz gyerekek ültek hátul, talán manapság előre ültetik a rossz gyerekeket. Hátul ült a rossz gyerek a szamárpadban, és ránézett az órára, szép óra volt, és köszönöm szépen, és elvette, és zsebre tette. És a többiek meg ott ámultak, hogy nézd, tényleg neki adta. Ha ezt tudtam volna, akkor én is elvettem volna. Így kínálja Isten a kegyelmét, hogy vedd el. És akkor sok mindent kitalálnak az emberek, hogy hát biztos van mögött valami, meg hát nem is tudom én, hogy legyen ez. És akkor jön ott hátulról valaki, aki egyébként a legcsonkább, bonkább a csapatban, aki talán a leglenézettebb, vagy a leggyengébb, vagy legelesettebb, és az meg értenyül is elveszi. És azt mondja, hogy enyém az üdvösség, meg vagyok igazítva. És akkor sokan, akik egyébként előülnek az eminens tanulók, akkor meg elkezdenek reklamálni, hogy micsoda dolog ez, mit beszél ez itt. És de sokszor átéltük ezt, hogy jött egy alkoholból szabadult ember, akit lenézett az egész falu, és egyszer csak kiáll és azt mondja, hogy Jézus engem megváltott, új életet adott nekem. És ott ül a presbitérium, akik meg egyébként veretes evangélikus atyánk fiai voltak, és azt mondja, nézd már, kioktat bennünket ez az alkoholista, aki ott volt. És akkor mondta, hogy álljon ki, cserének helyet. És akkor tegyen bizonyságot ő, hogy mi van a szívében. Jó, azt nem tudok. Mert neki nincs a szívében. És így lesznek az utolsóból elsők. Az elsőkből meg utolsó. Mert nem fogadják el, hiába tudnak róla, hiába hallották, hiába ismerik. Ha nem fogadták el, akkor nem lesz az övék sohasem. Olyan jó ez a kifejezés, nem tudom, a testvérek használták-e itt erre felé, de apám sokszor említette a kegyelem kenyér fogalmát gyerekkoromban. Hogy ez kegyelem kenyér volt. Hogy ez nem járt, ezt nem érdemelte meg valaki, ezt kegyelemből kapta. A megélhetését, hogy kegyelem kenyéren él. Valóban ez, kegyelem a megigazítatás. Ez nem jár, ezt nem lehet kiérdemelni, ezt nem lehet megvásárolni, ezt nem lehet elkérni, ellopni, eltulajdonítani. Az Isten fölkínálja, és el lehet fogadni. És ennek a következménye az, hogy egyre inkább akarom ismerni az Urat. Egyre inkább szeretném megismerni az ő rendjét, törvényét, és szeretném cselekedni. És ezek azok a cselekedetek, amelyek fakadnak a hitből, és amelyek aztán bizonyságot tesznek arról, hogy mi van az én szívemben. Így lehet aztán benne élni, mozogni, és cselekedni azt, amit ő akar. Ha az ember nem választja szét ezt a kettőt, ha nem választja szét a cselekedetek és a hit kérdését, hanem engedő, hogy összekavarodjon ott az emberek szívében, akkor nagy katyvasz lesz belőle. És akkor magyarázkodik az, hogy hát igen, a cselekedetek, mert én azért megérdemlem, mert én azért sok mindent tettem, de hát persze a hit is ott van, mert én hiszek. Ha ez a katyvasz megvan, és nem választódik így szét az ember szívében, hogy kegyelemből van nekem megigazítatásom, és ebből a kegyelemből, ebből a hitből fakadnak cselekedetek, és ezek a cselekedetek megláthatják, meg ezt a cselekedet megláthatja a világ. 31. versben is erről van szó, hogy érvénytelenné tesszük, tehát a törvényt hitáltal. Szó sincs róla, sőt, inkább érvényt szerzünk neki. Félrelökjük a törvényt, dehogy lökjük félre. Istennek a rendje a számunkra is fontos, de engedjük, hogy a lélek megtöltse. Engedjük azt, hogy az Isten megigazítson bennünket, és mindazt a rendet, amit ő kezdettől fogva ebbe a teremtett világba belehelyezett, azt megértsük, és abba beleilleszkedjünk, és aztán tudjuk cselekedni, mert már van lehetőségünk rá, mert ismerjük, hogy mi az Isten akarata, és be tudjuk tölteni az ő küldetését. Megtöltjük lélekkel az Isten rendjét, a törvényét. Megtöltjük lélekkel a vallási előírásokat. Megtöltjük lélekkel azt, amit egyébként sokan leírtak már előttünk, vagy mi is megfogalmaztunk. De az Isten szent lelke elkezd működni bennünk, és meg tudjuk tölteni lélekkel. Hát az Úr adja meg mindannyiunk számára, hogy világos legyen, mi az ő rendje, akarata, és legyen békességünk a tekintetben, hogy Isten tükröt állít elénk, és megmutatja azt, hogy mi van a szívünkben, mi van az életünkben, és adjon ahhoz is erőt, hogy aztán tudjunk lépni, cselekedni. Ezen a megtisztulási folyamatban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, aki körbeöleled az egész világot. Hálás a szívem, hogy te bennünket is ismersz egyenként, és meg akarsz szólítani. Áld meg bennünket, Urunk, hogy téged dicsőíteni tudjunk szívünkkel, értelmünkkel, cselekedetünkkel. Add meg, hogy a megigazítatás az valóság legyen mindannyiunk életébe, és a megigazítatásból hadd fakadjanak azok a cselekedetek, amelyek a világ számára is mutatják, hogy te élő Úr vagy. Add meg, Urunk, hogy legyen bölcsességünk félretenni minden sérelmet, minden duzzogást, minden olyan kapaszkodót, amit magunknak fölépítettünk, legyen az vagyon, vagy ismeret, tudás. Add meg, hogy félre tudjuk tenni, és egyedül beléd kapaszkodva, egyedül rád állva folytathassuk életünket, hogy megdicsőülhess benne, hogy láthassa a világ, hogy milyen hatalmas Úr vagy. Köszönjük, Urunk, hogy minden kívánság, hívság, szemkívánság, testkívánság és életkérkemés ellenére is, bukások és felemeltetések mellett is végig viszel földi utunkon arra mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál. Amen. Kérdezem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk vasárnap Isten tiszteletre 10 órára ide a templomunkba. A mai Isten tiszteletünkön keresztelő is lesz, megkeresztelünk egy gyermeket, illetve úrvacsorai közösségben is leszünk egymással. Lassan majd a csemetét vissza lehetne hozni, mert kezdődik a keresztelő. Tehát úrvacsorai közösségben leszünk, amelyre minden bűnbánó szívű testvérünket szeretettel hívunk és várunk. Kérem a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmaink, a hétfőn az asszonykör 17 órakor, illetve kedden a biblióra 17 órakor, illetve pénteken az ifjúsági óra 17 órakor kezdődik, ezekre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, illetve hosszabb időpontban női hét, illetve házaspári hét is lesz itt szeptemberben, illetve október hónapokban is, akik szeretnének erről bővebb tájékoztatást a két havi hírlevelünkben is, vannak időpontok, illetve személyesen is érdeklődhetnek a testvérek, hogyan lehet jelentkezni erre. Hónap végén, 27-én, szeptember 27-én lesz az Eke csendes napja Budapesten, akik szeretnének jönni, azt kérem, hogy jelezzék. 27-én tehát szombaton reggel indulnunk kell, nyilván ilyen 5 óra körül, hogy odaérjünk, vagy legkésőbb fél 6-kor. Akik szeretnének jelentkezni, kérem, jelezzék, hogy meg tudjuk szervezni az utazást. Hirdetem a testvéreknek, nagy örömmel, hogy megszületett 8. unokánk, Erika csütörtökről péntekre virradó hajnalban, hát pontosan talán 1 óra magasságában megszülte Sárát. Bajk is ott volt mellette, úgy számoltak be, hogy a körülményekhez képest egy jó és gyors lefolyású szülés volt. Erika nagyon filigrán menyecskeként várt már bennünket, amikor mentünk látogatni másnap. Csemete is aranyos, mint ahogy minden csemete egyébként, főleg, hogyha az emberhez tartozik. Aranyos, reménység szerint nem soká jöhetnek majd haza a kórházból. Judit lányunk még nem szült meg, ő mára van kiírva elvileg, de hogy aztán mikor van a baba, azt majd ő dönti el, vagy ők döntik el. Mindenesetre, ha van a testvérek szabad kapacitásában imádságot, szeretettel kérjük és fogadjuk. Juditnek ez lesz az első gyermek, és hát az asszonyok tudják, akik szültek, hogy első gyermek azért az egy érdekes pillanat az ember életében. Persze a második sem szokványos, meg akár a hatodik sem, de de az első gyerek azért egy érdekes pillanat. Hát ennyit így a belső családi örömeinkről, de kérem, hogy az imádság listát egészítsék ki akkor a testvérek ezekkel a ifjasszonyokkal is, meg természetesen azokkal, akik még az ismeretünkben vannak a hírlevélből, vagy más csatornán, és hordozzuk egymást imádságos szeretetben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük a keresztelőre készülve 171-es számú énekünket. Bocsánat, feleségem még jelez egy nagyon fontos dolgot, hogy amellett, hogy evangéliumi kiadványokat, könyveket és egyéb dolgokat lehet megvásárolni az istentisztelet végén, a szociális földprogramban megtermelt málnából készült málna dzsem is kapható. Kis üveg az 400 forint, a nagy üveg az pedig 800 forint. Tehát akik szeretnének ebből vásárolni istentisztelet végén, megtehetik. Szeretettel fogadjuk tehát az adományokat erre a célra is. Énekeljük tehát akkor 171-es számú énekünket a keresztelőre készülve. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal jöttetek most a templomunkba, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket. És ne tiltsátok el őket, mert ilyen neki az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet erre az alkalomra választottam. Azt az igét, amelyet megírva a 103. Zsoltárban találjuk a 17. 18. versben a következőképpen. Isten igéje így hangzik. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokákkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztülők, kedves ünneplő gyülekezet, Istenünk mindig igéjével bátorít bennünket, és igéjével igazítja helyre az életünket. Ebben az igében azt olvastuk, hogy az Isten félők, és valóban arról van szó, hogy félitek-e az Urat, akkor érvényes rátok mindaz, amit ígéretként ad. Az Isten félelem az nem az a félelem, amikor rettegitek, hogy jaj, mi lesz, mert az élő Isten kezébe kerülünk, és majd hogy megbüntet bennünket, hanem a félelem az, hogy ismeritek, hogy mi hatalmas az Isten. Félelmetes az, amikor az Isten belenyúl egy ember életébe és megváltoztatja azt. Félelmetes dolog az, amikor látjuk, hogy egy, amit az imént is említettem, hogy egy alkoholistából az Isten tud egy abstinens, egy alkoholt nem jó embert faragni. Félelmetes. Aki ilyet meg tud csinálni, az félelmetes. Félelmetes az is, hogy meg tudja őrizni az életünket, annak ellenére, hogy azt romboljuk, annak ellenére, hogy kitesszük az életünket mindenféle veszélynek. És valóban az emberi élet az, hogy a Szentírás is mondja, az úgy elröppen. Az emberi élet, hogyha a világ mindenséghez nézzük, tömegében egy semmi. Ha a világ mindenség idejéhez nézzük a földi életünket, legyen az akár annyi, mint az enyém most 60 év körül, ez is semmi a világ mindenség idejéhez képest, az örökké valósághoz képest. Az ember élete úgy elröppen, és igazából nyomot se hagy. Szokták mondani, hogy az ember cselekedeti által, meg teljesítmény által, meg alkotásai által milyen nyomot hagy. Persze, hát egy ideig még talán emlékeznek néhány emberre, akik nagyokat alkottak. Még emlékszünk Michelangelo-ra, mert ő faragott szép szobrokat, meg festményeket csinált, de hát ki tudja, ezer év múlva emlékeznek-e majd rájuk, hogyha jön esetleg egy Noé idejéhez hasonló árvíz, ami elsöpri majd ezt a kultúrát. Nem tudjuk. A mi életünk röpke pillanat. Az Isten, aki egyébként az egész világot teremtette, és benne titeket is, és életet adott ennek a gyermeknek is, szeretné a figyelmeteket arra fordítani, hogy az Isten félőké ez az ígéret. Azt mondja, hogy mindörökké az Isten félőkkel van az igazsága. Az Isten igazsága kíséri végig azt az embert, aki féli őt. Aki nem retteg tőle, hanem aki féli, aki tudja az ő hatalmasságát. Vele van, és azt mondja, hogy generációkon keresztül, olyan megdöbbentő olvasni az igében azt, hogy megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad, negyed ízig. Azokon, akik gyűlölnek engem. De ezer ízig könyörülök azokon, akik engem szeretnek. Ezer generációkon keresztül. Megáldja az Isten azt az embert, aki keresi az ő akaratát, aki az ő rendje szerint él, aki a szívébe fogadta az ő igéjét. Olyan jó lenne, hogyha a ti életetekben is valóság lenne ez az Isten félelem. Mert akkor tudjátok ezt a gyermeket biztonságban. Akkor tudjátok fölnevelni ezt a gyermeket abban a biztonságban, amit egyébként az Isten ad ezen keresztül. Az ember szeretné kibontakoztatni ennek a gyermeknek az életét, mert szeretnénk, a gyerekeink boldogok lennének, szeretnénk, hogyha gyerekeink sikeresek lennének, egészségesek és jól telne az életük. De azt is tudjuk, hogy mi ezt nem tudjuk megadni neki, és ilyenkor összeszorul az ember szíve, hogy mi lesz ebből a gyerekből, hogy fog ez fölnőni, mi lesz vele, hogyha majd 20 éves lesz, hogy fog házasodni, megélni, milyen élete lesz, és rá kell döbbennünk, hogy mi nem tudjuk megtartani az életüket, mi nem tudjuk biztosítani neki ezt. Még a leggazdagabb ember se tudja biztosítani egyébként, hogy a gyereknek sima útja legyen. Elég csak arra nézni, hogy hány milliós, nagyon gazdag embernek a gyereke futott defektre, és tette tönkre a saját életét, meg más életét is. Mert a vagyon sem biztosítja a gyereknek az életét. Egyedül azt biztosítja, hogyha az élőisten kezébe tesszük, és az élőisten kezében lehet, mert ahogy mondtam ezen az Isten tiszteleten is már, mert az Isten úgy szerette a világot, hogy jól adta ért az egyszülött fiát. Tehát az Isten szeretete az abban mutatkozik meg, hogy önmagát is hajlandó volt feláldozni, érted. Szülőkért, keresztülőkért, meg a gyermekért is. Meg mindnyájunkért természetesen. Ő úgy szerette a világot, hogy önmagát áldozta föl. És az Isten félelem ebből fakadt, hogy milyen hatalmas az Isten, aki önmagát sem kímélte. Milyen hatalmas az Isten, aki önmagát is hajlandó volt feláldozni, hogy Noelnek élete legyen. Hogy Noelnek örök élete legyen. Hogy Noel élete biztonságban legyen. Mert úgy szerette Isten a világot. Hogy érte is odaadta az ő egyszülött fiát. Ezen a keresztelő most, amikor a picin gyermeket megkereszteljük, az Isten bennünket szólingat, vagy bennünket is szólingat. Mert ti vagytok szülők, keresztülők a letéteményesei annak az Isten hitnek, amit ennek a gyermeknek a szívében is az Isten ki akar alakítani. De természetesen mindnyájan gyülekezek, lelkészestől, meg a legapróbb gyerekestől együtt. Ránk bízta Isten. hogy az ő életében legyünk bizonyságtévők, legyünk olyan útmutatók, legyünk olyan oszlopok, amelyek mutatják az irányt, hogy merre haladjon az ő élete. És így lesznek a gyermekeik aztán örökösök, az örökké valóságnak az örökösei, azok, akik már megismerték az üdvösséget, azok tovább adnak bizonyságot arról, mit adott az Isten számukra. Ezért óriási felelősségetek van, szülőként, keresztülőként, hogy ti megismerjétek az utat, hogy lehessetek útmutatóvá. Mert a vak vezet világtalan kérdését nyilván ismeritek, az nem vezet sehová. Ezért nektek kell a szíveteket megnyitni Isten előtt, hogy Uram, erre a gyerekre nézve adj nekünk világos útmutatást. Hadd legyen a mi életünk rendezett. Erre hívott titeket az Úr, és szeretné megáldani ezt a szolgálatot, a szülői, meg a keresztülői szolgálatot az életetekben. Az élet elszalad, pillanat alatt véget ér, észre se vesszük, olyan pillanatok alatt el tud szaladni az ember élete. Ezért ne pazaroljátok az időtöket, ne engedjétek, hogy az idő szaladjon, mert az idők gonoszak, mondja a Szentírás. Addig éljetek a kegyelem lehetőségével, amíg azt az Isten kínálja. Így álljunk meg a mi mennyei atyánk előtt, csendesedjünk el egy imádságban. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te nem akarod elengedni a kezünket életünk egyetlen pillanatában sem. Így könyörgünk most, Urunk, az egész családért, szülőkért, keleszülőkért, gyerekekért. Áld meg ezt a családot, Urunk, a te rended szerint. Add meg nékik, hogy megélhessék a benned való életnek az örömét, örvendezhessenek a te kegyelmedben. És köszönjük, Urunk, hogy ennek a gyermeknek is te adtál életet. És Jézus Krisztus által tudhatjuk, hogy te kiművelted az ő üdvösségét is. Árazd rá, Urunk, szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek. Téged pedig mindennél jobban tudjon szeretni az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor most megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei atyánkban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anya szent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok. Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e. Mi legyen a gyermek neve? Noé. Megkeresztelek téged az atyának, fiúnak és szent életnek nevében. Hogy állnak én most mondtad. Vegyél hozzá. A mindenható mennyei atyánk, aki az életet teremtette, ennek a gyermeknek is megadta az élet lehetőségét, áldjon meg titeket ebben a szolgálatban, a szülői, keresztülői szolgálatban. Áldjon meg titeket azzal a nyitott szívvel, amivel megismerhetitek az akaratát. Adjon nektek erőt ahhoz, hogy meg tudjátok cselekedni naponként, hogy áldássá lehessetek ennek a gyermeknek az életére nézve, és áldássá lehessetek a környezetetek számára is. Az Úr tartson meg titeket mostantól az örökké valóságig. Amen. Az Úr vacsorára készülve, kedves testvérek, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. ne kívánt fele barátot, feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát meg minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat megcselekedtem. Nem is vagyok méltó kegyelmedre, Urunk, de méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelt az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is tinéktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgia énekünk az úrvacsorában a 257-es ének lesz. 257-es éneket énekeljük majd a liturgia énekként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk néked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Köszönöm, hogy
Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványokat, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, és sokakért megtöretik. Bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer eszitek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik. Bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Úr békessége legyen mindenkor véletek, értekében mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
256.
Thank you.
felségnek. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
az élet a forrás, nincs sehol és soha más.